Dr. Csókai András tanúságtétele következik a 2022-es mentősök zarándoklatáról.
Köszöntelek, kedves testvérek, titeket dicsértessék a Jézus Krisztus, és én a mai napon pár gondolatot, személyes tapasztalást, megtapasztalást szeretnék mondani tulajdonképpen a megbocsátásról. A mai világhelyzetben erre őrületesen nagy szükség van, mert a gyűlölet, az gyűlik az ölet, az a legnagyobb kárt abban az emberben okozza, aki nem tud megbocsájtani, annak ellenére, hogy nem kérnek tőlük bocsánatot. Hát megtapasztaljuk jelen pillanatban ebbe a kutya háborúban, hogy egyelőre nem úgy néznek ki a szemben álló felek, meg a felbújtók se, hogy bocsánatot akarnának kérni egymástól. Tehát, hogyha nem tudjuk a megbocsájtást ennek ellenére gyakorolni, akkor bizony csak a magunk életét rongáljuk, tesszük még jobban tönkre. És a megbocsájtás az annak ellenére szeretetnek, örömtelinek, valahogy vidámnak kell lenni. Mert akkor szabadít fel téged, akkor oldoz fel a megkötöttségből. Sátánnak egy hatalmas nagy bravúrja a szemet szemért, fogad fogért elvnek a megtartása, és így nem tud ebből a megkötözöttségből az ember nehezen tud kikerülni. Nagy példa lehet számunkra Mórus Szent Tamás, aki képzeljétek el, amikor felment a nyaktilóhoz, megveregette a hóhérja vállát, rámosolygott, mondta neki, hogy majd imádkozik érte, próbálja rendezni majd a dolgait, és mosolyogva tette oda a fejét a giotin, vagy nyaktiló alá, sőt, amikor levágták a fejét, még akkor is kitették egy poznára, még akkor is onnan beszélt és mosolygott. Tehát valahogy ezt kell megélnünk, nyilvánvaló, ez egy borzalmasan nehéz folyamat. Ugye, hogyha Krisztus nem járja végig a nagypénteket, azt a gyötrelmes szenvedést, hanem csak úgy tanítja az apostolokat, és utána fölmegy a mennybe, akkor az bizony nem lenne más, mint az embernek a kigúnyolása. De hát nem ez történt, mert ott a kereszten minden megtörtént, ami feljogosít minket arra, hogy bármilyen nehézség, tragédia esetén mégiscsak vidáman tekintsünk a jövőbe, mert ott van, ott kell, hogy éljen bennünk a feltámadásnak az öröme. Sokat gondolkoztam azon, hogy a tudományban miért lehet azért immel ámmal, de lehet Istenről beszélni, és miért nem lehet Jézus Krisztusról beszélni. Figyeljétek meg, se a politika tudományában, se a művészet tudományában nyíltan, vagy más természettudományban Istent már lehet emlegetni. Jézus Krisztusra hivatkozni azt nem lehet, mert pedig Jézus nem csak a prostituáltakat, nem csak a bűnösöket váltotta meg, hanem a tudósokat is, a tudomány embereit is megváltotta. Mégis valahogy elkendőzve marad, titokba marad. Azért marad az a messze lévő, ismeretlen Isten, abba sok minden belefér. Viszont Jézus egy olyan utat mutat nekünk, ami konkrét, bejárt, és megmutatja azt, hogy milyen tulajdonképpen az a megbocsájtó szeretet, milyen igazából a jó Isten. Az a messze lévő 2000 vallás istene, köztük még be van emelve oda a kereszténységnek is az istene, nem kihangsúlyozva azt, hogy az Szent Háromság egy Isten, az olyan ismeretlen, megfoghatatlan. Jézus Krisztus, a názáreti Jézus, aki bennünk él, hiszen elmondta, hogy én bennetek vagyok, ti meg én bennem, az bizony megfogható. Ugye mentősök vannak itt, és a szívem az mindig egy kicsit ott maradt a mentőknél, mert én nekem emlékszem, amikor az orvosi egyetemre jelentkeztem, egyetlen egy vágyam volt, eljussak az 5. évig, és akkor megcsinálom a mentős tiszti vizsgát, és onnan már mindegy, mert ha mentős maradok, akkor mentős maradok, azt is örömmel csinálom. Tehát ez volt minden vágyam, sok orvostan hallgatónak ez a vágya, mert a mentőknél kerül először kapcsolatba önálló döntéssel, önálló felelősséggel. De hogyan lehetsz te jó mentőorvos? Hogyan lehetsz te jó orvos? Emlékszem, még szekundáltam, és az első kivonulás vagy a második egy hirtelen csecsemő halálhoz szólt, ott volt a kétségbe esett szülők, és szegény kollega hiába próbálta újraéleszteni, nem tudta újraéleszteni. Hát láttam, hogy milyen nagy teherként nehezedett ez rá, és még rám is, mint szekundáló, akkor mentőtiszt tanoncra, rám is egy nagyon erős hatással volt, ott valahol fenn a Szabadsághegyen történt, emlékszem. És utána is megtapasztaltam azt, hogy én nagyon jó mentőorvos akartam lenni, ott akkor abban 27 vagy 30 éves voltam már akkor, nagyon jó mentőorvos akartam lenni, és arra jöttem rá, hogy csak akkor tudok fejlődni, ha adott esetben szenvedek, vagy meg is halok egy kicsit avval a beteggel, mert ez a fajta empátia az, ami megmozgatja az embert annyira belülről, hogy kreatív ötletei, intuitív gondolatai támadnak. Ez a titka annak, hogy te kreatív, jó szakemberként végezd akár az orvosi munkádat, vagy a tanári munkádat, vagy nem is kell mondanom, adott esetben a papi munkádat. Tehát át kell élni a szenvedés teremtő energiája, az egy örökérvényű dolog az életünkben. Egyetlen probléma van, hogy hova teszed utána le ezt a szenvedést. És amikor az ember ezt nem tudja letenni, könnyen beleesik abba a hibába, hogy azt mondja, benne van a pakliban. Ez a betegség, ez a helyzet egy olyan, hogy benne van a pakliban, hogy ezzel nem tudunk mit csinálni. Ekkor váltál már úgymond szalonidióta szakemberré, szalonidióta orvossá, aki megtanul GPS-en pár száz dolgot, azt GPS-en alkalmazza, de tulajdonképpen mivel elvesztette az empátiáját, nem veszi föl az empátia által a mély kreatív energiáit megmozgató dolgokat, nem fog intuitív, nem fog kreatív lenni. Pár jó nagy sikertelenség elég ahhoz, hogy ezt elvesse az ember, és akkor rájön arra, hogy végül is ezt a problémát, ezt a szenvedést, amit átvesz az ember adott esetben a betegektől, sikertelen esetek után, és az a probléma, tudjátok, hogyha nem sikerül valami az orvosi működésben, és elkezded keresni az okokat, mindjárt találsz 10 hibát, amit elkövettél. Nem biztos, hogy azért halt meg a beteg, vagy azért lett rosszabbul, de ahogy belegondolsz, hát ezt jól csináltam, ezt is rosszul csináltam, azt is. Szóval a végén úgy ráomlik az emberre, ezek a kétségek, amikor így empatikusan elkezd gondolkozni, hát és akkor ugye marad az a út, ami nagyon sokunkat utolér, engem is utolért, valamiféle boldogság hormon felszabadítóval kell elűzni ezt a rossz érzést. Megmozgatta a belső világomat, empatikus voltam, de nem tudok mit kezdeni a szenvedéssel, nem tudok mit kezdeni, valahogy le kell tennem, hogy teszem le, felszabadítok magamban endogén ópiátokat. Hát ez sokféleképpen lehet, legegyszerűbb módja, ismerjük, legurítani egy pár sört egy kis konyakkal, és mindjárt utána elmennek a problémák. Vagy jó sok, mit tudom én, valami más bálványimádásba bele, valami földi élvezetbe bele menni, belemélyedni, az is elveszi, elviszi a úgymond ezeket a gondokat, de aztán az a baj, hogy ebbe tönkre megy a magánélet sokszor, tönkre mennek a családok, fölbomlanak, válláshoz vezetnek, azért, mert kereshet valami vigaszt valahol az a szerencsétlen, de hát rossz helyen találta meg. Hogyan lehet oda eljutnunk, hogy az ugye az alapkérdés, nem tudtál megbocsájtani magadnak. Ha pedig olyan, mert átélted az eseményeket, de hogyha meg nagyon könnyen megbocsájtod, akkor van az, hogy ha benne van a pakliba, benne van a pakliba, nincs probléma. A drámai változást ezen a, mondjuk így, hogy lejtőn, mert ez mindig egyfajta lejtőre állítja az embert fizikailag is, és aztán lelkileg is. Én is megéltem, majdnem tönkrement a családom körülöttem, el szoktam mondani, még adtam tanácsot abortuszra is, nem a szentségi házasságomban, ez volt életem legnagyobb orvosi bűne. Ez borzalmas dolog, amikor egy orvos, képzeljétek el, ez így, itt ezt elmondhatom nektek, de hát a világ ezt nagyon nehezen érti meg, hiszen az orvosok végzik el az abortuszt állami kórházakba, Európában 4000-et, a világon 120000-et, azért, mert elvesztették a józan gondolkodásukat. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy már a teljesen materialista tudomány az, aki kizárja Isten létét, csak az anyagban hisz, abban hisz, hogy a vízmolekulák, meg a fehérjem molekulák, meg a koleszterin molekulák hozzák létre az agyunkban például a megbocsájtó szeretetet, vagy a szabad akaratot. Hát ez egy otromba dolog, de hát ilyen a materializmus, aki mindent, az embernek a szellemvilágát az anyagból származtatja, de azért, hogyha belegondolunk, elég nehéz azt elhinni, hogy az oxigén meg a szén az, ami képes az önfeláldozó szeretetre. Az anyagnak nem ez a természete, az anyagnak megvan a törvény szerinti természete. Tehát, hogyha ebből indulok ki, akkor is a tudomány, a tisztán materialista tudomány eljutott oda 60-as évek elején, amikor felfedezték a DNS spirálist, az örökítő anyagot, hogy bizony a emberi élet kezdete nem az érettségi, meg nem a óvodai felvételi, nem is a születés természetesen az a legkevésbé, hanem a fogantatás pillanata. Tisztán materialista úton akkor állnak össze a kromoszómák, DNS-ek, és utána megindul az egyet fejlődésnek a különböző útjai. A megszületett kisgyerek nem tud sokkal többet, mint mondjuk egy 3 hónapos vagy 2 hónapos abortuszra váró magzat. Nem jobban ember. Tehát a tudomány is ezt bebizonyította, mégis nem tudunk ezen a helyzeten urrá lenni, mert nem tudatosult zsigeri szinten, hogy hol kezdődik az emberi élet, és ebbe bizony nagyon hibás a tudomány, nagyon hibás a oktatás, de a hétköznapi párbeszédek, mindannyiunknak ebben megvan a felelőssége, javíthat ezen a dolgon, ha provokálunk jó indulatúan ilyen beszélgetéseket, és elgondolkodtatjuk főleg a fiatalokat, amíg be nem vezetnek egy olyan tantárgyat, hogy hol kezdődik az emberi élet, és szerintem ezt egy 4-5 éves oktatás, mondjuk 5-es kortól kezdve, azért ez helyrehozhatná ezt a dolgot. Tehát ez nagyon fontos, ebbe a felelősségünk. Tehát orvosként jutottam el ide, mivel nem volt kapcsolatom Jézus Krisztussal. Nem volt kapcsolatom az élő igazsággal. Jártam hittanra, tudtam én, hogy mit kell adott esetben mondani, akár még egy hittanvizsgán, csak éppen a szívemben sehol nem volt. És ennek megfelelően éltem. Kaptam én vallásos nevelést is, katolikus első áldozó is voltam, de kiment, kiment, mert nem foglalkoztam vele. Nem volt bennem a párbeszédre való állandó hajlam, ami annyira fontos, és ezért kell a ugye ezért mondja Pál apostol, hogy szüntelenül imádkozzatok. Valahol ott belül mélyen állandóan ott kell pörögni az Úr Jézus nevének, az Úr Jézus jelenlétének, hiszen bennünk van, bennünk él, mi meg ő benne élünk, ahogy ezt elmondta. Tehát így ment az élet egy teljesen kreativitás nélküli orvossá váltam, kiégtem, sajnos, és így haladtak az évek, míg a magánélet is rosszul tönkrement majdnem, de a feleségem megbocsájtó szeretete az állandóan fényként jelent meg az életemben. És az visszavitt, azért visszaterelt engem az atyai házba. A tékozló fiúnak a története végbe ment, és végül, végre 42 évesen találkoztam az igazi megbocsájtó szeretettel, aminek van egy földi formája, a feleségem révén volt ez, meg a családom révén, és van egy kegyelmi formája, azt pedig az Úr Jézustól kaptam meg. És abban a pillanatban tudtam azt, hogy hova tudom letenni azokat a problémákat, amit nem tudok megbocsájtani magamnak. Adott esetben addig nem tudtam, mint orvos. Tehát, hogyha történt valami szövődmény, egy rágódtam rajta, de aztán besodortam oda, hogy benne van a pakliban. De aki Jézusban él, Jézussal van, az az orvos, legyen az mentőorvos, vagy aztán később már klinikai orvos, az szembe tud nézni empatikusan a miértekkel, adott esetben szembe tud nézni a saját felelősségével, hogy mit hibázott, és azt meg tudja bocsájtani magának. Ez egy borzasztó fontos. Sőt, meg tudja bocsájtani adott esetben a társainak, hogyha hibáztak. Ez az alapfeltétele az, hogy kreatív, intuitív, jó gyógyítók legyünk. Mert nem csak az orvosok gyógyítók, sőt, sokkal inkább más is gyógyító, az orvos annyiban más, hogy a testet is valamit tudja gyógyítani. Igaz? Ez a különbség. De minnyájunknak, lelki gyógyítóknak kell lenni, legyen a szomszéd, barát, vagy adott egy idegen ember, aki problémákkal fordul hozzád, gyógyítás világrendjébe kell belépnünk, ez az egyedüli kiút a jelenlegi helyzetből. És ez csak az Úr Jézussal megy. Sehogy máshogy nem megy. Őtőle kapod meg a megbocsájtó szeretetet. Olyan érdekes, mert az ember néha, a hívő ember is el tud jutni oda, hogy hát Istenem, miért hagyod ezt? Én nem mondom azt, hogy ez egy számonkérés, vagy nem mondom azt, hogy Istennek is meg kell bocsájtanunk, de van egy ilyen felhangja, amikor az ember értetlenül áll dolgok előtt. Értetlenül áll, ugye, hogy miért hagyja ezt a jó Isten, legyen az egy ukrán háború, vagy legyen egy bármilyen hatalmas tömegkatasztrófa. Erre is mindig választ kapunk, hogyha ki tudunk tartani a hitben, és ki tudunk tartani például abban a mondatban, hogy hogy mondhatta a Szent II. János Pál pápa sok szenvedésben a halála előtt pár órával, hogy legyetek derűsek, mert én is az vagyok. Hát hogy mondhatta ezt, amikor ott szenvedett szegény? Vagy ugye a Mórusz Tamás féle mondat. Hát úgy, hogy tisztán fel kell fognunk azt, hogy tulajdonképpen a halál az nem más, mint annak a folyamatnak a megszűnése, ami akadályozta azt, hogy az élet egy végletes, óriási nagy lendületet vegyen, avval, hogy belépünk az örökkévalóságba. Ennyi, és hogyha így fogjuk fel az elmúlást, akkor egyáltalán nem lesz szomorú a szívünk. Nemrégiben volt édesanyámnak a temetése, sok magas kort élt meg, nagyon-nagyon összetört volt a utolsó évben, úgy ő rajta éreztem meg az, hogy a halálával ez a egy helybe toporgás, ami évek óta tart nála, egy hatalmas nagy lendületet fog venni. Mutattam is neki mindig a 34 éves kori fényképét, amikor versenyt futott velem a Szigligeti strandon, és le is hagyott nagy bánatomra. Mondom, anyuci, így fogsz feltámadni, és nincsen semmi gond. És tudom, hogy tudtam neki valami enyhülést hozni már, amikor felfogta és magánál volt. Tehát ez nagyon fontos, hogy így álljunk hozzá az elmúláshoz, és ezt az Úr Jézus maga bizonyította be nekünk, illetve aki hisz ő benne, hát a feltámadásával, ami nem csak a lélek halhatatlansága, hanem a test feltámadása. Barsi atya fog itt lelki gyakorlatot tartani, őtőle tanultam ezt, hogy a mi jövőnk már megtörtént. Mi nem olyat várunk, ami még nem történt meg. Mi pontosan tudjuk, hogy mi fog velünk történni az elmúlásunk után. Azt a pici dolgot kell megtenni, hogy nem szabad halálos bűnben élni, és utána végtelenül örömteli és egyszerű. És ez annak is megnyugvást ad, aki a háborús fronton harcol, és annak is, aki a kórházi ágyban szenved, vagy éppen bármilyen nagy bánat éri. Ezt a megnyugvást én is megkaptam, amikor elvesztettem a 10 éves kisfiamat, nagyon tragikus körülmények között. Hosszú idő volt, míg meg tudtam bocsájtani magamnak, meg tudtam bocsájtani a tudománynak, a tudománynak is meg kellett bocsájtani, mert epilepsziás balesetben halt meg, és bizony úgy van, képzeljétek el, hogy kimutatták ugye az okos statisztikák, hogy mondjuk nem kell feltétlen a családot felvilágosítani az epilepsziás baleseteknek a óriási magas számáról, mert az olyan rettegésbe hozza a családot, amit nem bír elviselni, hogy állandó megfigyelést tartani a gyerekeket, és ezért ezt így nem sokszor nem artikulálják, hogy bizony még éjjel is megfulladhat az a gyerek hasonfekve a hányásába, mert akkor megőrülne a körülötte a család, és én ezt elhiszem, hogy így van, de úgy haragudtam, hogy ezt miért nem mondták nekem ennyire meg, annak ellenére, hogy idegtudományokkal foglalkozó orvos vagyok, végül is én is rájöhettem volna, ha nem akarom annyira egészségesen gyógyultnak látni már a kisfiúmat. Tehát meg kellett bocsájtani magamnak, meg kellett bocsájtani az orvosoknak, és erre mindig az Úr Jézus a példa, aki az utolsó leheletéig harcol az őt legyilkoló ellenségeinek az üdvösségéért. Valahogy ezt kell megtanulnunk, ezt kell átvennünk. Sokat foglalkoztam a ellenség szeretettel az utóbbi időben sérelmek miatt, és egyetlen, ami nagyon közel hozott ennek a megértéséhez, nemrégiben hallottam szintén Balázs atyának egy prédikációjában, hogy az Isten az nem a tulajdonságainkért szeret minket. Tehát nem azért szeret engem, mert mondjuk itt vagyok, és gyónok áldozok, vagy éppen rendes családi életet élek. Nem, és a rossz tulajdonságaimért se utál engemet, akkor is, hogyha mit tudom én, milyen hatalmas gazemberségeket követek el. Isten azért szeret engem, mert a személyemet szereti, és leválasztja a bűneimet a személyemtől. Vannak a bűneim, a rossz dolgaim, de ő ezt leválasztja, és azért szeret engem, mert vagyok, mert teremtett, általa teremtett lény vagyok. Valahogy úgy szeret engem, így magyarázta a Balázs atya, és ez nekem nagyon-nagyon megfogható volt, mint ahogy az édesanya szereti az akár egyhetes, egyhónapos, két hónapos magzatát a hasában, pedig soha nem látta, nem is ismeri, és mégis milyen szeretettel gondol rá. Ez a szülői szeretet, akár milyen rossz a gyermeked, rosszat tesz, vagy megsért, akkor is szereted, akkor is szereted. Hát így kell szeretnünk valahogy az ellenségeinket. Nem a tulajdonságai miatt kell szeretni, vagy utálni, egyszerűen, mert vannak, mint emberi személyek. Nehéz ez az iskola, jó nehéz megtanulni, és az élet nagyon sokszor gyakoroltatja az embert rá. Én azt vettem észre az utóbbi időben, mióta ugye belém állt ez a kegyelem, vagy megérintett ez a kegyelem, különösen azzal, hogy egy mélyebb imádkozó lettem, ezt a tragikus eseménynek is azért nagyon megköszönhetem, hogy mivel az Úr Jézusnak a személyét a tudományban, az orvos tudományban, mondjuk így, hogy elég sokat mondom, elég sokat hivatkozok rá, hát ezért kap az ember hideget, meleget, és így aztán gyakorolhatja bőven az ellenség szeretetet. Emlékszem rá, hogy amikor elkezdtem az állandó bonctani gyakorlatokat, akkor is már ugye megtámadtak. Például nemrégiben azzal támadtak meg, hogy én ott halott gyalázást végzek a bonctermi gyakorlatokon, amivel készül az ember a legnehezebb műtétekre. Hát ez azt kell tudni, hogy az általános boncolás az azt jelenti, hogy az kivett agyat egy centi szeletekre vágja föl a boncmester, úgy vizsgáljuk meg, és aztán ugye a hasüregbe kerül, a koponya üreg meg ki lesz töltve ilyen fehér mondjuk rongyal, és úgy megy rá a koponya fedél. Tehát minden olyan gyakorló műtétet, aminek az a lényege, hogy szinte hozzá se érjünk az agyhoz, úgy kerüljünk az agy mélyére, hát messze menőkig kevésbé agresszív, mint maga a boncolás. Tehát a buta, rossz indulatú ember egyszerűen képtelen azt figyelembe venni, hogy a holtak tanítják az élőket, ez az orvostudománynak az alapja, és akkor ír ez ellen újságcikkeket, vádaskodásokat, elképesztő, mondjuk rossz indulatú kritikákat. Szabad ezért haragudni? Nem szabad haragudni. És hogyha tartósan imádkozol az ellenségeidért, akkor azt érzed, hogy a harag így szépen-szépen kiszorul, bekerül oda a sarokba, és Jézusra figyelve lehet, hogy van, de nem hat rád. Nem hat rád a saját haragod, a saját sértettséged. És ez egy nagyszerű, felszabadító fölismerés. De ehhez bizony meg kell tanulnunk mélységében imádkozni. Meg kell tanulnunk azt, hogy elengedhetetlenül fontos legyen az Eucharisztiának lehetőleg minden napi vétele. Ennél fontosabb éltető eleme a keresztény hívő embernek nincsen, mint hogy magához vegye Krisztus valóságos testét. Aztán megvádoltak olyannal, hogy ugye misszióba azért megy az ember, hogy kísérleteket, ember kísérleteket végezzen. Ez egy visszatérő dolog, különben, mert Batthyány, Boldog Batthyány Stratmant is ezzel vádolták, hogy passzióból húz fogat, meg vág le lábakat, ember kísérleteket végez. És mit csinált a Boldog László? Csodálatos dolgot csinált. Egyszerűen azt mondta, kereszténként nincs időm megsértődni. És ment tovább. Ugyanezt látjuk most Böjte atyánál, akit, hogy mondjam, hát csúnyán elárultak, igaz? elég csúnyán elárultak, jól alátettek, a sátán iszonyatosan oda piszkított. Mi a reakciója rá? Nem vagdalkozik, nem vádaskodik, megy tovább a szeretet útján, próbálja segíteni a gyerekeket imával, és még azért a gonosz lélekért, akibe az beleköltözött, még azért is mondja a szabadító imát. Ez a mi fegyverünk, hatalmas nagy erő a megbocsájtás, és nincsen más alternatívánk ebbe a világban, és egyben ez meghozza azt a helyzetet, hogy örömmel tudjuk élni a mindennapjainkat, akárhogy is borulni látszik minden körülöttünk. Nekem a mostanában ugye a ilyen végső, vagy ilyen újabb nagy erőpróba, megbocsájtó erőpróba, azok a visszásságok, kútmérgezések, ami ott a szijámi ikrek szétválasztása kapcsán történt, utólag tudtam meg, amik bizony nagyon-nagyon belepiszkítottak ebbe a gyönyörű műtétbe, próbálkozásokba, az egyik gyerek hátrányosan jött ki belőle valóban, és én azt tapasztaltam meg, hogy mivel annyira erős volt a háttérimádság, az imádkozó magyarságnak az ereje, a Mindszenti Bíboros úr közbenjárása, a Szent Sárbel közbenjárása, mégiscsak megmenekültek azok a gyerekek, pedig nagyon úgy nézett ki, hogy meghalnak. Na, aztán ezzel kapcsolatban is vannak hideg-meleg vádak, ezt is nyugodtan békével kell viselni, viszont nem szabad elhallgatni az igazságot, nem szabad félrevezetni az embereket. Tehát mindig az életedben ilyen fázisai vannak a megbocsájtásnak, és ezekkel tudsz tovább élni. Nemrégiben voltunk egy lelki gyakorlaton, ahol erről volt szó, és egy pár gondolatot idéznék, amit ott följegyeztem. Tehát a gyógyulásunknak a előfeltétele a megbocsájtás, nincsen alternatívája. Ahogy elmondtam, ki kell engesztelődnünk sokszor magunkkal, és természetesen a másikkal, adott esetben még a Szent Háromság egy Istennel, akit ha így megnevezek, akkor mindjárt ott bejön Jézus Krisztus, és ott egyértelművé válik a megbocsájtó szeretetnek a szükségessége és léte. Nagyon fontos, hogy ne igényeljük azt, hogy a másik bocsánatot kérjen, csak így válik szabaddá a lelkünk, amíg igényeljük mindenáron a másik bocsánatot kérését, a rossz kívánsága fog üldözni minket nem leszünk különbek tőle. Az isteni megbocsájtás nem megalázás, hanem felemeli a másikat. Ne érezzük magunkat nagy lelkűnek, hogyha megbocsájtunk. Legyen bennünk alázat, testvéri szeretetben szolgatárs legyek. Mindig őszinte szívből jöjjön a megbocsájtás, ez csak azzal megy, hogyha imádkozunk azokért, akik megbántottak minket. Gyakran ez nehéz feladat, előre küldhetem az Úr Jézust, hogy próbálja nekem egyengetni a terepet. Mindig arra gondoljunk, hogy hányszor gyónjuk ugyanazt, és mindig megbocsájt az Isten. Ezt magamon is nagyon-nagyon megtapasztalom. Egyik legnagyobb ellenségem jelen pillanatban a hetedik főbűn a torkosság. Jó, nem ez a legnagyobb bűn, de azért ez is bűn, mert rontja az embernek a testi erejét és testi teljesítő képességét. Természetesen abban a pillanatban, hogy nem tudsz megbocsájtani, már a gőg lép előtérbe, mert az azt jelenti, hogy különnek gondoltad magadat, mint a többi ember. Hogy neked ehhez jogod van, hogy ne bocsáss meg. Ki kell cserélnünk a kőszívünket hússzívé, nincsen más megoldás, mindig jusson eszedbe, és soroljuk fel magunkba, hogy mennyi ajándékot kaptunk az Úrtól, és kérdezzük meg az Urat, hogy miért tetted ezt a sok jót velem. Ez is nagyon segíti a megbocsájtó lelkületünket, és valóban tudomásul kell venni, hogy a bukott angyal mindig azt a sebet piszkálja, ami még nem gyógyult meg. Ott van nyitva az ajtó, ott tud behatolni a szívünkbe. Számomra nagyon fontos volt az a mondat, amit kis Szent Teréztől hallottam, illetve olvastam, nem hallottam, hogy ugye, ha én azt hangoztatom, vagy arról beszélek, hogy Jézusért csinálom. Jézusért csinálom a missziókat, mondjuk az orvosi missziókat, akár veszélyes helyen Nigériába, vagy az ikrek szétválasztását. Jézus vezette a műtétet. Jézus vezette a kezemet, ő adta a kreatív ötleteket, amit tényleg megtapasztaltam. Akkor én nem lehetek dühös, hogyha ezért engem kigúnyolnak, kinevetnek, sértegetnek. Azért, mert hogyha én ezért dühös vagyok, akkor már az egómat bántja. Hogyha én Jézusért teszek valamit, és azért kapok hideget, meleget, akkor nem lehetek dühös, hiszen ő se volt dühös, pedig mekkorát kapott a kereszten. Hát mit kapott ott a kereszten? És hogyha ő nem volt dühös, hát akkor én se lehetek dühös, hogyha valóban érte csinálom. Ahogy Kozma atya elmondta a prédikációba, de hogyha magamat szeretem jobban, nem a másikat, nem a másikban lévő Úr Jézus szeretem jobban, akkor leszek dühös. De akkor már magamért, az egómért csináltad. Ez egy jó fokmérője, egy jó lemérője annak, hogy mennyire tudtunk előre jutni a megbocsájtó szeretetben. Nagyon fontos dolog, hogy a hitünk fejlődésének a lépcsői egyre nagyobb ráhagyatkozás, egyre nagyobb ellenség szeretet és egyre kevesebb ítélkezés. Ha ezt meg tudjuk tartani, akkor bizony egyre előrébb fogunk jutni, és közelebb kerülünk az Úr Jézushoz, valahogy, mint ahogy a jobblator, mert jobblatrok vagyunk mindnyájan, elkezdünk közelebb menni az Úrhoz, és ezáltal elérjük azt, hogy a ballatorra tekintve is feljön belőlünk a megbocsájtó szeretet, mert az Úr Jézus annak is megbocsájtott, csak az nem fogadta még akkor el. Tehát ez nagyon fontos, hogy jobblator létünkre egyre közelebb jussunk az Úr testéhez. Végezetül egy pár gondolatot felolvasnék egy rövid elmélkedésből. Nem csak nem kell rossz néven venned, ha megbántanak, hanem ezt az alkalmat felhasználhatod arra, hogy Isten fiát kiábrázolhasd. Tehát a annak ellenére szeretetben, a megbocsájtásban meg tudjuk mutatni Jézusnak az arcát. Jézus természetét nem lehet utánozni. Vagy megvan, vagy nincsen. A szentségre törő ember a mélynek mély bántás alkalmat nyújt arra, hogy ábrázolja, milyen hihetetlenül drága az Úr Jézus szelítsége. A hegyi beszéd nem azt tanítja, teljesíts kötelességedet, hanem azt, tedd meg, ami a nem kötelességed. Nem kötelességed két mérföldre elmenni, vagy odafordítani a másik orcádat, ha megütnek. De Jézus azt mondja, az ő tanítványai vagyunk, mindig megtesszük ezt. Akkor már nem az él benned, jó, de nem tudok többet tenni, annyira hamisan állítottak be, annyira félreértettek. Valahányszor a jogcímhez ragaszkodom, mindannyiszor fájdalmat okozok Jézusnak, de ha felfogom az ütést, őt kimérhetem meg ettől a fájdalomtól. Ez az értelme annak az igének, betöltöm, ami híja van Krisztus szenvedésének. A tanítvány, amire mindnyájan annak kell lennünk, tudatában van annak, hogy nem a saját becsülete forog kockán az életében, hanem az Urának a becsülete. Ne kutasd, hogy az igazságos-e a másik, de légy te magad mindig igazságos. Mi mindig az igazunkat keressük, de a hegyi beszéd azt tanítja, ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos. Hát ezzel a nagyon bölcs szentenciákkal szerettem volna zárni ezt a rövid tanúságtételt, és köszönöm a kedves figyelmeteket.
Dr. Csókai András tanúságtételét hallhatták a 2022-es mentősök zarándoklatáról.